Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Pölöskei Gábornét, az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakképzésért és felnőtt képzésért felelős helyettes államtitkárát. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és itt van velünk. Elindult immár a második tanév a megújított szakképzés rendszerében. Hát jelentős változások voltak az elmúlt időszakban a szakképzésben, és mondhatjuk, hogy ezek nem csak szerkezeti, hanem tartalmi változások is voltak nagyon sok vonatkozásban. Erről beszélünk majd részletesen, de talán most kezdjük a tanévkezdéshez kapcsolódóan azzal, hogy mit is mutatnak a számok. Többen kezdték most meg az idei tanév elején szakképzési formában a tanulmányaikat, tehát 8. osztályt végzetteknek nagyobb hányada választotta a szakképzést, mint az előző években, korábban?
Igen, az adatok egyértelműen ezt mutatják. Gyakorlatilag most a kezdő tanulói létszámunk az egy 84.500 tanuló. Ez azt jelenti, hogy a 9. évfolyamnál 6500-an többen iratkoztak be, mint tavaly, és már tavaly is többen iratkoztak be egyébként, úgyhogy egy folyamatos felívelés van a létszám tekintetében, és ezen kívül még az érettségi utáni képzéseknél, ami az 2 éves képzések, ugye amikor a gimnáziumból jönnek hozzánk a tanulók, az is jelentősen emelkedett. Ebben az évben 26.500 tanuló volt, aki ebbe beiratkozott, és ez 5.000 fővel több, mint a korábbi időben.
Ha ezt megpróbáljuk esetleg százalékos bontásban láttatni, vagy érzékeltetni a hallgatókkal, akkor ez milyen számadat lehet, hogy mondjuk a tovább tanulóknak hány százaléka az, aki a szakképzés felé veszi az irányt?
Talán inkább, ha százalékosan nézzük, akkor a tavalyi évhez képest mondjuk a technikumban 12%-kal, a szakképzőbe pedig 10%-kal növekedett a létszám, és vannak jó mutatóink mindenféleképpen, tehát mondjuk, hogyha az érettségizőknél nézzük, akkor mindig meg szoktuk nézni, hogy emelt szintű érettségit hányan választottak, és növekszik, nem növekszik. Ugye, hogy lehet látni, a gimnáziumban volt egy időszak, amikor jelentősen csökkent, most ebbe az évben valamivel jobb volt. Jelentősen növekedett nálunk például az emelt szintű érettségben választottaknak a száma is. Úgyhogy mindenféle számban jó mutatókat produkáltunk. Most gyakorlatilag úgy néz ki, hogyha össze akarjuk hasonlítani, hogy a 9. osztályosoknak mintegy 39%-a gimnáziumba ment, 41%-a jött a szakképzésbe, és a szakképzésbe érkező gyerekeknek pedig vagy technikumba, tehát 41% a technikumba. Ha az egészet nézzük, akkor meg 61% a szakképzésbe jött. Tehát a 9-eseknek nagyobb aránya most már szakképzésbe
Tehát akkor
jött.
Nagyobb arányban választják a szakképzés különböző lehetőségeit, mint a gimnáziumot a továbbtanulásként. Ugye ez azért is érdekes, mert azért, hogyha továbbtanulásról, iskolaválasztásról beszélünk, és hát érdemes is talán egy kicsit erről részletesebben beszélni, mert azért jellemzően most közeleg az iskolákban is az az időszak, amikor a 8-osok vagy akár az érettségire készülők ugye elgondolkoznak azon, hogy hogyan is tovább és milyen utat, lehetőséget válasszanak, de azért a korábbi gyakorlat az én tapasztalataim, emlékeim szerint azért úgy volt, hogy jellemzően a nagyon jó tanulmányi eredményű diákok azért a gimnázium felé vették az irányt, akár már korábban is, nem is feltétlenül 14 évesen, hiszen ott voltak a 6 meg 8 évfolyamos gimnáziumok, tehát lehet, hogy már korábban az általános iskola korábbi szakaszában döntöttek egy gimnáziumi továbbtanulás felé. És az én tapasztalásom szerint még a kevésbé jó tanulók is megpróbáltak a gimnáziumokba, talán nem a nagyon jó nevű és úgymond elit gimnáziumokba tovább tanulni, de megpróbáltak gimnáziumi továbbtanulási lehetőséget keresni. Hát a diákok, illetve a szüleik, mert gondolom, hogy ilyenkor azért még a szülőknek is nagyon meghatározó a szava a továbbtanulás tekintetében. És tulajdonképpen a kicsit gyengébb képességű vagy tanulmányi eredményű diákok, inkább mondjuk azt, hogy gyengébb tanulmányi eredményű diákok választották, olykor talán kényszerűségből a szakképzést. Ez most egyértelműen úgy tűnik, hogy változóban van és változik?
Hát ez teljesen egyértelműen változóban van, és fontos is, hogy ne csak mennyiségről, hanem minőségről beszéljünk. Ugyanis valóban így van, elindult egy ilyen folyamat, és ez a szakképzésnek a leépülését jelenti egyébként. És ez nem csak a képzés leépülését, hanem hanem az, hogy nem tudunk jó minőségi szakembert adni se a szolgáltató szektorba, tehát se a lakosság felé, se a gazdaság felé. És igazából a szándék az volt a változtatások, hogy ezt mindenképpen megakadályozzuk most már, és a szakképzéssel a méltó helyét elfoglalja most már a társadalomba, de ehhez egy minőségi javulás is valóban kell. A minőségi javulás, és azért most pont nagyon köszönöm most a kérdést, ugyanis pont tegnap kaptam egy adatot, mert hogy a gyerekek, akik bejönnek hozzánk 9-ben, most már 3 éve mérjük őket egy bemeneti méréssel, magyarból és történelemből.
Ez a kompetencia mérésekhez hasonló?
Ez egy kompetencia mérés, igen, de ez kifejezetten a saját rendszerünk alakította ki. Ez azért van, mert ha bejönnek a tanulók szeptemberben, a második héten már megtörténik ez a mérés, 2 hét alatt kijavítjuk a dolgozatokat, ma már ezt informatikai rendszerre raktuk az egészet, és ennek az eredménye az, hogy akik gyengébben teljesítenek, azokat kivesszük, és egyéni fejlesztésekre rakjuk őket egész évbe. Ennek az eredménye volt az, hogy tavaly előtt 11 ezer gyereket kellett kivennünk egyéni fejlesztésre, tavaly 6800-at. Ezek azért elég jelentős adatok, igen. Tehát úgy jönnek ki az általános iskolából, hogy nincs meg az a kompetencia, hogy mi kellő biztonsággal kezdjük el őket a szakmára oktatni. Tehát, és ezek az egyéni fejlesztések, amikor minden gyerek mellé jó szerint egy tanárt rakunk, és mérjük a kompetenciákat 2 havonta, és mindig változtatjuk, és figyelünk a gyerekre, és így tanítjuk őket még külön.
És erre meg is van a kapacitás, hogy minden gyerekkel ilyen személyre szabottan tudjon abszolút, foglalkozni abszolút. Egy oktató?
Vagy ezt meg kell csinálni. Meg kell csinálni a minőség érdekébe, mert különben nem tudjuk elérni a célunkat.
Hát, hogy egész egyszerűen kihullanak
abszolút,
az oktatási
rendszerben. Tehát gyakorlatilag nem, az nem lehet cél, hogy a gyengéktől megváljunk. Az a cél szerintem, hogy mindenki úgy kerüljön ki az oktatás rendszeréből, hogy képzett legyen. És most jöttek meg az adatok, mert idén is már elvégezték a méréseket, és nagyon-nagyon biztató eredmények, és visszaméréseket is csináltunk 10-eseknél, tehát hogy hogyan történt az egész. Úgyhogy rettentő jó az eredmény. Mutatja azt, hogy csökken a kihullás a rendszerből, mutatja azt, hogy a bukásoknak a száma csökken, ami azt jelenti, hogy hamarabb megtalálja a helyét és érdekli, amit tanul, márpedig ha az ember végzi a dolgát, akkor lényeges, hogy érdekelje, mert akkor tud minőségi munkát végezni, és mutatja azt, hogy akik bekerültek, jobb tanulmányi átlaggal kerültek be, méghozzá tavaly is, és a tavalyihoz képest az idejek is igen jelentősen.
De tulajdonképpen ennek révén azt a fajta lemorzsolódást sikerül csökkenteni, vagy akár megfékezni, ami azért már nem csak a szakképzésre vonatkozóan, hanem az egész magyar iskola rendszerre azért jellemző volt, hogy elég nagy arányban voltak azok, akik hát kihullottak az oktatási rendszerből, és úgy kerültek ki akár 14-16 évesen, hogy nem volt semmilyen képzettségük vagy végzettségük.
Igen, valóban így van. Több eszköze van ennek, hogy ezt javítsuk ezt a statisztikát, de itt nem statisztikáról van szó, hanem gyerekekről, emberi sorsokról, hogy valóban biztos megélhetést adjunk nekik, úgy kerüljenek ki, és biztos jövőt. De ez csak egy lába, tehát több ilyen láb van egyébként ma az új rendszerünkben, ami ezt a célt szolgálja, de ezek az adatok, amelyeket kollégáim összeállítottak, ez hihetetlen biztató.
Beszéljünk majd ezekről ezekről az alternatív utakról és lehetőségekről, mert ezek már mondhatjuk, hogy nem is kísérleti stádiumban vannak, hanem ezeket már alkalmazzák a szakképzés rendszerében, de még visszatérve a pályaválasztáshoz vagy a szakmaválasztáshoz, ugye azért ott volt a nem tudom, hogy mennyire van még ez érzékelhetően jelen, de azért a társadalmi köztudatban az volt, hogy a diploma vagy a diploma megszerzése az adja az igazi karrierutat vagy lehetőséget. Most már azért haladunk afelé, hogy egy jó szakma és ezzel a szakmával járó ugyanúgy lehetséges karrierút az ugyanolyan értékű lehet és ugyanolyan elfogadott lehet a társadalom szemszögéből vagy számára?
Hát én azt hiszem, hogy itt mindenki saját maga ezt el tudja dönteni. és a válasz egyértelműen, hogy igen. Tehát azért lehet látni, hogy a jó mesterembert megbecsüli a társadalom. Tehát nem csak egy jó megélhetést ad, hanem egy megbecsült tagja a társadalomnak. És ráadásul, aki a rendszerbe, be a szakképzési rendszerbe jön, mindig van egy ráépülés, egy specializáció, egy továbblépési lehetőség. Mindig változnak az anyagok, a szakmák, a technológiák. Tehát egyszerűen egy kényszer is van, egy örökös megújulási kényszer van a rendszerben. És azt gondolom, hogyha ezt akár felnőtten is, hogyha valaki így éli az életét, akkor az egy, igen, az egy karrier lehetőség. Mint ahogy ebbe az iskolarendszerbe pedig, mind az átjárhatóság, mind a továbblépési lehetőség, akár a felsőoktatás felé megvan a rendszerbe. Sőt, egyre jobban meg lesz a rendszerben.
Gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy a pályaválasztás előtt álló diákok és az ő szüleik is azért tájékozódjanak arról, hogy milyen lehetőségek vannak, és ha jól tudom, akkor idén először minden 8. osztályos tanuló a tankönyvcsomaggal együtt kapott egy tájékoztató füzetet a szakképzési irányokról, lehetőségekről, egyáltalán az alap szakmákról. Ezt gondolom, akkor ezentúl minden esztendőben így lesz, és ezzel próbálják úgymond segíteni, vagy tájékoztatni a pályaválasztás előtt álló gyerekeket, hogy akár hogy miért érdemes mondjuk a szakképzést választani, vagy a felé menni.
Igen, mert nagyon összetett a szakmáknak a száma, a miensége. Tehát,
pedig itt azért történt ugye egy egyszerűsítés, vagy egy racionalizálás, jelentős, mert igen. Ugye az országos képzési jegyzék, amit szoktunk emlegetni, és ott, hogyha én jól emlékszem, talán legutóbb, amikor találkoztunk ugyanebben a műsorban, akkor beszélgettünk is erről, hogy 700-nál is több szakma volt ebbe feltüntetve és felsorolva, és ez most olyan 170 körülire csökkent talán ezeknek a szakmáknak a száma. De hát még ez is elég nagy szám, hogyha nagyon választásról
nagy
van szó.
Igen, nagyon nagy szám. Úgyhogy ezért erről tájékoztatni kell az embereket. És ezért készítettük a szakmafüzetet, valóban minden, az volt a tervünk, vagy az a tervünk, hogy minden iskolás megkapja, 8-as. Úgy hallottam most, hogy még nem mindegyik osztályfőnök osztotta ki, tehát ezt gondolom a napokban azért ezt pótolni fogják, de tény, hogy információhoz kell juttatni őket. Az információ egyik része az, hogy vannak céltudatosak, akik már pontosan tudják, hogy mit szeretnének, melyik ágazat érdekli őket, egészségügy, gépipar, ezt azért elég jól el lehet választani. Így könnyű választani.
Bár 14 éves gyerekekről van szó, tehát nyilván, hogy van egyfajta érdeklődés.
De azért ez talán van, hogy most barkácsolni szeretek, vagy gondozni szeretek. Igen, tehát igen. Ilyen jellegű azért gondolom van. Tehát így miután a szakképzésbe egyszerre most nem kell szakmát választani, csak ágazatot, így kitoltuk a szakmaválasztásnak az idejét.
És azt mikor kell aztán választani?
Egy ágazati alapvizsgát kell tenni, tehát most ágazatokat, egy ágazati kompetenciákat tanulnak a gyerekek. Ez a technikumban 2 évig tart, és utána 10. után választ szakmát, a szakképzőben pedig 1 évig tart, és 9. elvégzése után választ szakmát. Ezután következik a maga szakmának a tanítása, így itt már csak azokat a közismereti tantárgyakat tanítjuk, például technikumba, amelyik érettségi tantárgyak. Mert ez már csak az érettségire és a technikumi vizsgára készítjük fel őket. Ugye azért maga a képzésnek a másik része az a maga a gazdaság szereplője, tehát a duális képző, ezért itt időt kell adni, sok a gyakorlati idő, hogy a gyerekek ezt megtanulják. Ez a szakképzésnek az előnye, hogy nagyon-nagyon gyakorlatias, és ez a nehézsége is.
Ez korábban oktatás... egyébként nem kevésbé volt így az átalakítás
előtt? Most jóval több a gyakorlati idő.
Mert azt gondolná az ember, hogy amikor szakmát tanul valaki, vagy szakképzésről van szó, hát akkor a gyakorlat azért nagyon hangsúlyos kell, hogy legyen.
Igen, de az oktatás, a magyar oktatás nagyon elment az elmélet irányába. Ugye rengeteg definíció van, és rengeteg elméleti anyag, és a szakképzés is ennek meg akart felelni, és ezért inkább ezt próbáljuk eltolni a projekt oktatás, a projekt gondolkodás felé. Így például ugye most itt nem kerettantervekről beszélünk már, hanem csak kimeneti szabályozás van, hiszen minden gyereknek más a ritmusa, a különböző cégek másként tudják oktatni őket, ezért egy rettentő rugalmas rendszert találtunk ki. És a kimeneti szabályozásnak a lényege például a projekt vizsga, mondjuk, ami Nyugat-Európában már régóta így van, ami úgy kell elképzelni, hogy a gyerekek például elméletből nem tételt húznak, nem úgy tanítjuk őket, hogy van 25 tétel, és akkor be kell vágni a tételeket, és mondjuk fel ezeket. Nem, nem ez a felkészülés. A felkészülés az, amikor hónapokkal korábban kap egy projekt feladatot a tanuló, ami akár legyen egy intarziás asztalnak az elkészítése, és ez az ő projekt feladata, amit magával visz a vizsgára, és az elméletet a vizsgatárgy kapcsán kérdezik le. Milyen anyag, milyen ragasztás, milyen definíciók az, amiket igazából kell tudni. A gyerekeknek ez jóval-jóval érdekesebb, hiszen a gyerekek szeretik a gyakorlatias dolgokat.
Hát főleg, aki szakmát tanul, gondolom.
Hát különösen. Úgyhogy, de ez nagy kihívás azért a tanárok, az oktatók számára, hiszen nem így voltunk szocializálva.
És hogy, hát gondolom, azért az jut eszembe óhatatlanul, hogy az oktatóknak is azért szükségük van továbbképzésre, vagy valamiféle átképzésre, mert hogy nem, talán nem ehhez szoktak hozzá.
Igen, egy folyamatos képzés, továbbképzés, most egy változásmenedzsmentet kell igazából bevezetnünk, és azt kell menedzselnünk. Úgyhogy most ilyen típusú képzéseket indítottunk először vezetői szinten, hiszen minden iskolában magot kell kialakítani, amik a már változást behozza, és akkor utána lesz ugye egy tartalmi változások vannak, hiszen szakmákat vontunk össze, változtak a technológiák, technikák. Szakképzésben nem lehet azt tanítani, amit 25 évvel ezelőtt tanítottak. Lehet, de csak részben. Nyilvánvaló, hogy tovább lépett, és rettentő gyorsan változik az ipar, a gazdaság. Erről tanulniuk kell. Tehát míg az iskola általában egy zárt burok, a szakképzésnek egy nyitott világnak kell lenni. És ezt a nyitott világot a gazdaság elvárása az, amit egyébként produkál, és a gazdaságnak a szereplői hozzák be. Tehát ez egy más kihívás. Szerintem a szakképzésben dolgozó tanárok nagyobb kihívásnak vannak ezért kitéve. És erre még mi is, hogy így mondjam, egy kicsit ráteszünk azzal, hogy jött egy digitális világ, ugye azt mondjuk, hogy most már nem érdemes akkor tankönyvet, hanem csináljunk digitális tananyag egységeket, hiszen a tananyag egységek sokféle szakmában felhasználhatók, tehát most például az a tervünk, hogy most elkezdjük bevezetni a digitális tananyagokat, 46 szakmára, most már évekkel ezelőtt, 2-3 éve már dolgozunk a háttérben, most elértük ezt, úgyhogy most elindul egy digitális tananyagfejlesztésnek, hogy hogyan kell módszertanilag bevezetni.
Igen, mert gondolom, hogy mondjuk burkolást vagy gipszkartonozást nagyon nehéz úgy elméletben tanítani, hogy ez nincs mondjuk egy digitális háttér, vagy oktatófilmek, vagy bemutató anyagok, tehát ez nyilván, hogy elengedhetetlen.
De mégis így történt. Tehát egy gipszkartonozás 25 oldalba le lehet írni, hogy hogyan csináljuk, csak. És 7 perces kiszfilmbe meg lehet nézni többször, és azt gondolom, hogy az a tanulás során jóval anyag...
Hát érdekesebb is egyfelől a tanuló sokkal érdekesebb, számára, meg talán igen, befogadhatóbb is.
Azt gondolom, igen. Úgyhogy nagyon sok minden lehetőség van a szakképzésben, és ez amiket most szakképzésben indítottunk, és amire hozzáteszem, hogy rettentően nyitottak az oktatóink. Tehát egy pezsgés indult meg, egy oktatói, egy szellemi pezsgés indult meg. Ez egy nagy lehetőség ahhoz, hogy tényleg megújuljon.
Ugye az oktatói körben is azért voltak változások, hát egyrészt munkajogi státuszukat tekintve volt egy változás, ugye a közalkalmazotti státuszból a munkatörvénykönyve alá kerültek, vagy ezt szabályozó foglalkozási jogviszonyba kerültek, de hát volt egy elég markáns béremelés is az oktatói körben.
Igen, ehhez a kormányzattól mintegy 35 milliárd forint plusz költségvetési pénzt kaptunk, amit mindet béremelésre fordítottunk. Ennek az eredménye az, hogy átlagosan olyan 30%-os lett a béremelés, de mit jelent ez? Ez átlagosan 80 ezer forint pluszt jelentett, de mivel nem átlagosan emeltük a béret, hanem minőségi, pontozáshoz, egy teljesítmény alapú pontozáshoz kötöttük. Valaki 5%-ot kapott, valaki 80%-kal többet kapott. Tehát nagyon nagy különbségek voltak, de hozzáteszem, hogy az alapvető az volt, hogy elszakadtunk ettől a kategóriáktól, a kor kategóriáktól, és kifejezetten teljesítményben gondolkodunk inkább. Ezért a másik, hogy a fiatalokat is épp ezért nem így kategorizáljuk, hogy vannak gyakornoki évek, mert vannak, de vannak rettentő jó fiatalok.
Egész más, mint a közoktatásban egész lévő bértábla rendszer és pedagógus életpályamodell teljesen különbözik ettől a szakképzési rendszer.
Teljesen. Ez részben azért is van, mert Nyugat-Európában, tehát Brüsszelnél már volt egy kötelezettségünk, az ECAVET rendszer, minősítési rendszernek a bevezetése. Ennek három lába van, és ez egy ilyen lába egyébként az oktatóknak a minősítése, amit mi még megfejeltünk egy HÉ rendszerrel, ami pedig inkább a céges világban ismer, de hát azért nekünk van egy miniszterünk, amelyik a céges világban jött. Úgyhogy igazából a kettőnek a vegyítésével raktuk össze ezt a minősítési rendszert, ami úgy tűnik, hogy jól működött, és szeretnénk is megtartani.
És ez segíti azt a fajta átjárhatóságot is, hogy gondolom, hogy a szakképzésben azért igencsak szükség van arra, hogy mondjuk a, hát úgymond ezt a gyakorlatorientált képzést, ezt a vállalati szférából, vagy a gazdaság, a munkaerőpiaci szereplők közül jöjjenek oktatók, akiket nyilván hát a versenyszférában adott bérekkel vagy juttatásokkal kell. Nyilván a felsőoktatásban is hasonló a helyzet, ahol ugye egyetemi kurzusokat tartanak vállalatvezetők, középvezetők, tehát megvan ez a fajta átjárhatóság itt is a szakképzés terén is?
Igen, a béreknél mindig azt szoktam mondani, hogy nekünk nem a tankerületek béreivel kell versenyeznünk, hanem a vállalatoknak a béreivel. A versenyszféra béreivel, ugyanis a jó oktatóinkat ők ki fogják vinni mérnököknek. Ráadásul a béremelés az nem csak akik bent dolgoznak, hanem az óraadóknak a béremelésére is sor került most, ami nagyon fontos, mert egyre több mérnök jön be szerencsére. Tehát nem kifelé történik most a kiáramlás, hanem befelé hozzuk a legújabb tudást. És ez a dolognak a lényege. Mert a mérnökök egy olyan világban dolgoznak, ahol a legújabb technológiák jelennek meg, és ezzel nem tud az oktatói gárda lépést tartani, képtelenség. Viszont ők be tudják nekünk hozni, és ennek a lehetősége van most meg. És azt látom, ahogy növekszik a számuk a mérnököknek, akik bejönnek óraadónak, gyakorlatilag ez elindult ez a folyamat, és ez egy rettentő jó irány.
Az nem baj egyébként, mert nyilván, hogy gondolom, hogy akik a technikumban, szakiskolákban, szakképző intézményekben tanítottak, hát azok jó része azért pedagógus végzettségű oktató, az nem baj, hogy mondjuk egy mérnök embernek, hát lehet, hogy van a pedagógia iránt affinitása, és lehet egy jó előadó, vagy egy jó oktató, de hát még sincs pedagógusi végzettsége. Ez nem baj?
Hát azért itt a 9. és a 10. gyerekekkel ők nem foglalkoznak. Ugye ez akkor van, amikor már a szakmát, szakirányt tanítják, és elsősorban azért a technikumnak az 5. évében, hát az meg már azért a felnőttek. Tehát az olyan, mint amikor az egyetemre jár valaki, és elsős lesz gimnázium után, ugye? Tehát gyakorlatilag ezek felnőttek már. Úgyhogy nem baj, ezt gondolom. Már csak azért sem, mert egyébként a gyerekek a duális képzésbe, ők hozzászoknak ahhoz, hogy felnőttek közegében vannak. Hiszen kinn a gyárban, ott nem egy elszigetelt világban vannak, hanem ők a gyár környezetben vannak.
Ugye itt most az oktatókról beszéltünk, de maguknak, a cégeknek vagy a vállalatoknak is jó a duális képzés, hogyha ebbe a duális képzésbe részt vesznek?
A vállalatok szerették volna, az egész szakképzésnek az átalakítása onnan indult, hogy maga a gazdaság szereplői elmondták, hogy mi az, ami nem jó, mi az, ami szeretnének, hogyha változtatnak.
Tehát a munkaerőpiaci igények felől jöttek.
Igen, igen, abszolút kintről jöttek ezek az igények, és erre próbáltuk a válaszokat megadni. Az, hogy ők változatlanul bennmaradjanak, és ők is vállaljanak föl szerepet ebben a képzésben, hát ennek két oldala van. Az egyik az, hogy a munkaerőre van szükségük, és a munkaerő egyre kevesebb képzett munkaerő. Ugye ez egy nagy előny, hogyha ő a saját beszáll be a képzésbe, hiszen a jövendő saját munkaerejét fogja majd képezni. Ez egy lényeges dolog. Ugyanakkor valami állami támogatást is kap, hiszen ez most nem egy ösztöndíj jellegű, tehát ez nem 25 000 forintot fizetnek a gyerekeknek, hanem itt munkaszerződést kötnek a gyerekekkel, ami 100 000 forint gyakorlatilag havonta. ez azért költség. A költségek egy részét adó visszaigénylés formájában tudja megtéríteni az állam.
Vajon abban is van szerepe annak, hogy egyre többen választják a szakképzést, hogy megújult az ösztöndíjrendszer is, tehát elég komoly ösztöndíjak vannak most már a szakképző intézményekben, illetve hát van egy egészen újszerű dolog, ez a pályakezdési támogatás. Ezeknek is szerepük lehet egyértelműen abban, hogy nőtt a népszerűsége a szakképzésnek?
Igen, minden bizonnyal. Azt kell tudni, hogy a korábbi időszakban csak a hiány szakmák kaptak ösztöndíjat, tehát egy nagyon szűk tanulócsoportot érintett. Most viszont ezt úgy hívjuk, hogy általános szakképzési ösztöndíj.
Tehát ez mindenkinek jár.
Mindenkinek jár. És ez minden hónapban gyakorlatilag egy számlacsomagot állítottunk össze az MKB bankkal, illetve az OTP-vel, és a gyerekek kapnak egy bankkártyát, és a bankkártyára utalják nekik havonta, havi rendszerességgel az ösztöndíjat, mindaddig, ameddig bejár, mert hogyha hat igazolatlan hiányzása van, akkor felfüggesztjük az ösztöndíjnak a utalását, vagy hogyha megbukott. Azt gondoljuk, hogy azért teljesíteni kell, oda kell figyelni, minden segítséget megadunk ahhoz, hogy bukások ne legyenek, hiszen azért vannak az egyéni fejlesztések, vagyis, hogy minden gyerek megkapja az ösztöndíját. Az ösztöndíj kifizetések azok rendre megtörténnek, és most már azt is egy kicsit megvizsgáltuk, hogy mire használják a gyerekek, mert azért ez nem olyan kevés pénz, hiszen a technikumban 8000 forint, ugye 9.-10. eseknél 8000 forint jár havonta, a szakképzőiskolában pedig 16000 forint jár havonta, az egy évre jár. És utána, amikor már duális képzésbe kikerül, akkor munkaszerződéssel meg 100000 forintot kap, igen. Így van. De ha nem kerül ki, hiszen vannak olyan szakmák, vagy esetleg nem tud vállalkozóhoz kijutni, akkor megmarad az ösztöndíj egyébként, csak jóval magasabb, és az már tanulmányi eredmény függő lesz. Ott már egy jeles az 50000 forint fölött kap, és egy mondjuk egy 2,10, tehát van közöttük különbség, de az ösztöndíj megmarad folyamatosan. Úgyhogy az ösztöndíj vonzó. A gyerekek egy része, ahogy így csináltunk felmérést, hát nagyon sokan például jogosítványra rakják el a pénzüket. És ez egy nagyon jó dolog, mert hogy egyszerűen elkezdenek gazdálkodni, úgy tűnik. Azt is nézzük, vagy megnéztük, hogy mire ruhára, tehát költözködésre, igen, erre is költenek, és ez egy jó dolog, és nem a legmárkásabb üzletekbe költik.
És ez az említett pályakezdési támogatás, mert ez egy új dolog a rendszerben.
Igen, mert minden képzés akkor tart, hogyha levizsgázik, vagy addig tart. Tehát a képzésnek nem az a lényege, hogy képezünk, hanem hogy végzettséget szerezzünk. Úgyhogy ha végzett valaki, akkor kap egy pályakezdési támogatást. Ez változó, hogy szintén teljesítményfüggő, ez 100000 és 300000 forint között van. Most augusztusban voltak az első kifizetések egyébként. Azt kell mondanom, hogy a tanulók úgy tűnik, hogy ezt megértették. Döntő többségben 4-es osztályzattal végezték a vizsgát. Átlagosan 280000 forintot fizettünk ki a tanulóknak. Mi az oka annak, hogy ezt adjuk? Az az oka, hogy jó lenne, hogyha szerszámot venne belőle, vagy akár lakhatását segíteni, hogyha esetleg más helyre elmegy munkát keresni. Mindenképpen a boldogulását akarjuk egy kicsit erősíteni vele.
Hát pályakezdési támogatása nevében is benne van. Beszéltünk már érintőlegesen ugye a technikumról és a szakképzőiskoláról, mint a két szakképző intézmény formáról, de azért talán próbáljuk azt meg tisztázni, hogy miben is mások ezek, mint az elődjeik, ugye a szakközépiskola, vagy a szakgimnázium, illetve a szakiskola, vagy a szakmunkásképző. Miben mások?
A technikum az 5 éves képzést ad, és itt nem lehet előbb elmenni érettségizni. Ez egy egységes képzés, egy ágazati alapvizsgával zárul az első 2 év, és utána egy egységes 3 év szakmai képzés következik. A vége az érettségi, illetve a technikusi oklevélnek a megszerzése. Ugyanakkor most elindítottunk egy olyan képzést, hogy ha már a technikumról beszélünk, még akkor hadd tegyem azt is ide, hogy lesz egy, hát azt mondom, hogy a technikumoknál egy elit alakulat, ez az okleveles technikus képzés. Itt már a 3 éves tartalmat az egyetemeknek a tartalmával összehangoljuk, és egyetemi oktatók is lejönnek hozzánk oktatni. Így a gyerekek úgy végzik el a technikumot, hogy nem csak érettségit és technikusi oklevelet kapnak, hanem 30 egyetemi kreditpontot is. Ez fél évet jelent egyébként, így fél évvel kevesebb lesz az adott egyetemre a képzési idő.
De akkor ez egyúttal azt is jelenti, hogy ez már a felsőoktatásba való előkészület, vagy felkészülés?
Itt már egyenes út a felsőoktatásba. Itt ezek a létszámok már a felsőoktatási létszámokkal lebeszéltek, tehát letárgyaltak.
De itt akkor megvan, hogy mely tanulók választják ezt, mert gondolom a technikumban is azért nem mindenki akarja a felsőoktatásban folytatni a tanulmányait.
Kifejezetten így hirdetjük meg. Tehát itt eleve... Igen, itt eleve tudják azt, hogy melyik egyetem, melyik szakjában vagyunk mi, tartalmilag összehangolva, és hol van 30 pontos kreditbeszámítás.
Értem.
Tehát gyakorlatilag ez egy abszolút újdonság. Idén indul egyébként ez. 26 iskolába indítjuk el, és az iskolák különböző indikátoroknak kellett megfelelni, hogy ebbe bekerüljenek ebbe a társaságba, és bővül ez a kör, tehát jövőre körülbelül 40 iskolánál lesz okleveles technikus képzés.
És ez egy szoros együttműködést jelent az adott egyetemekkel is.
Ez egy együttműködést jelent az egyetemekkel, szerződést kötnek, jelenleg tartalmi mátrixokat, tartalmakat közösen dolgozzák ki. Az egyetemeknek kevés a gyakorlati ideje, és itt már gyakorlatilag olyan gyakorlati, magas a gyakorlati időnk, tehát a gyerekek úgy mennek, hogy ők már tudják azt, amit egyébként, akik gimnáziumból jönnek, azt nem tudhatják, mert őnekik nem volt ilyen órájuk. Tehát előnyben vannak ilyen szempontból.
Ez az egyetemek felől is igényként fogalmazódott abszolút, meg, hogy ez legyen?
Abszolút, igen. Igen. És ezért az egyetemek is, hogy úgy mondjam, azt nem mondom, de talán mondhatom, de egy kicsit nagyképűnek tűnik, hogy sorba állnak így, hogy ezeket indítsuk, de valóban így van. Nagyon sok egyetem jelentkezett ezért, hogy ezeket indítani lehessen, és hát nyilvánvaló, hogy a legjobb iskoláink azért fognak ilyeneket indítani. És mit jelent a legjobb iskola? Tehát ma már azért a technikumok ebben az évben nagyon-nagyon sok technikumban 4,3 fölött kerülhettek csak be a gyerekek. Tehát egy igen komoly minőségi elmozdulás történt egyébként. A másik, ami, ha már a technikumokról beszélünk, akkor itt is vannak újszerű dolgok, hiszen ebben az évben indul először a kreatív technikum. Nagyon-nagyon sok, ilyen még nem volt viszont, nagyon sok gyerek van, aki művészeti szakgimnáziumba jelentkezik. De most mi azt gondoljuk, hogy ezek a gyerekek, akik kreatívak, ezeket összeköthetnénk már az iparral is, hiszen létezik egy kreatív ipar. Ezért létrehoztunk egy ilyen kreatív technikumot, aminek 3 ága van, 3 iránya van. Van egy, ami inkább könnyű ipar, hiszen a lányok lehet, hogy varni nem jönnek be és nem szeretnek, de szeretik a divatot, szeretik a divattervezést, a dizájnert, ezeket, hogyha mind összerakjuk, akkor már egy érdekes, izgalmas oktatást lehet kialakítani. Ott van a Magyarországon...
De ez ugyanúgy ez a 3 éves képzést jelenti?
Ez egy technikumi képzés.
Akkor ez egy 5 éves képzés.
Igen, ez egy 5 éves képzés. Bejön az ágazatba, és az ágazatba, ami kreatív, el tudja dönteni, hogy ő melyik területet akarja majd választani, amit ajánlunk neki belőle.
Ez egy kifejezetten egy iskolatípus, vagy adott technikumokon belül vannak ilyen osztályok, vagy ilyen...
Hát ez attól függ, azt szeretnénk, hogy 8-10 ilyen kifejezetten ilyen típusú iskola lenne, mint kreatív technikum, de ez azért gyerek létszám függő is, tehát valószínű, hogy most egy-egy ilyen kreatív osztályt indítunk, mert azért ez kísérlet.
Azért hittem, hogy az érdeklődés azért elég nagy lehet ez
iránt. Hát most 30%-kal többen jelentkeztek
valóban.
Akkor jól
érzékeltem.
Igen, nagyon-nagyon. És a másik, ami, hogy folytassam akkor, mert ez egy könnyű ipari ág, a második ág ez egy hang- és filmtechnika, hiszen Magyarországon a filmipar azért egyre jelentősebb. akkor miért ne színházakat is ki kell szolgálni, ez a hangfilm technika, ez egy másik világ. És van egy olyan, amelyik a nyomdaipar és az ipari grafika. A csomagoló papírokat, hogy ilyen szépek legyenek, ahhoz kreatív emberek kellenek, de nyomda is kell hozzá. És
itt is megvan az egyetemekkel együttműködés? Hiszen igen, nyilván az oktatói gárda az mégiscsak ezekről a szakintézményekből kell, hogy kikerüljön.
Igen, igen, és itt az oktatói gárdánkat is tovább kell képezni valóban. Itt a MOME-val vagyunk kapcsolatban a műegyetemmel, az egész folyamatosan velük dolgozunk, és egy tartalmi fejlesztés van most. A maga az iskolák kiválasztásában is ők segítettek nekünk. És akkor még egyet hadd mondjak, hogyha már a kreatív technikumot mondtam, mert a pedagógiai technikum is egy izgalmas tervet.
Igen, ezt olvastam, hogy ez, de hogy ez még egy egészen új dolog, ugye, ha jól tudom, akkor ez még csak terv ebből, vagy ez már az előkészületi fázisban?
Azért egy kicsit több, igen, hiszen a jogi hátterét megteremtettük, ez azt jelenti, hogy a beiskolázást el tudják kezdeni, és a háttérbe a tartalmaknak a fejlesztése is elindult. A pedagógiai technikum ugyanígy 5 éves, a dolog lényege az, hogy egy talán a pedagógiai szakgimnáziummal tudom összehasonlítani, mert ugye ez hasonló, de ott van 550 óra gyakorlat, itt meg 8800 óra gyakorlat. Hihetetlen nagy különbség. És ez a magas gyakorlatszám lehetővé teszi, hogy megismerjenek többféle intézményt, többféle munkakört, és legfőképpen többféle gyereket.
És de akkor ez nem, tudnak... nem egy alternatív pedagógus képzésről van
nem,
szó.
Nem, semmiképp sem. Semmiképp sem.
Olvastam már erről, és akkor szerintem nagyon sokan félreértették azt, mert mindenki azt gondolta, hogy hát pedagógus képzés az eddig ugye mindenki a felsőoktatás területe volt, de hogy ez nem átfedés azzal kapcsolatosan. Itt elsősorban azért, akik innen majd kikerülnek, akkor az oktatásban asszisztensek, vagy pedagógiai asszisztensek lehetnek, mert például az iskolákban én úgy tudom, hogy ezekre igen nagy szükség lenne, de kevés számban vannak pedagógiai asszisztensek például.
Igen, de azért annál több.
Annál több.
Mert hogy a magas óraszám az lehetővé teszi azt, hogy egyrészt hamarabb ki tudja választani, hogy melyik korosztály tetszik neki, és így a további pályaválasztása, hogy merre menjen majd a pedagógiába, vagy a szociális területen jóval megalapozottabb lesz. Ez egy lényeges dolog. A másik, ami lényeges dolog, hogy azért több, mert itt a pedagógus, hát ő nem pedagógus, tehát ő nyilvánvaló pedagógus munkát nem tud ellátni. De az, hogy délután tud a gyerekekkel foglalkozni, mind óvodában, mind iskolában, az egészen biztos. És az is biztos, hogy ma a mai világban hányan keresnek babysittert? Hányan keresnek a gyerekeik mellé, akik már lehet, hogy iskolások, de délutára, hogy felügyelők, hogy biztonságba tudják, és nincsenek ilyen képzett szakemberek. Tehát gyakorlatilag azt gondolom, hogy egy új munkakört kell teremteni ezzel, és ezzel mi most a képzési szintet is megteremtjük, mert így most egy olyan gyerekeket adunk így a munkaerőpiacnak ki, akik ezt képzetten tudják elvállalni. Szerintem erre nagyon nagy igény van.
A technikumokról beszéltünk részletesebben, de azért ejtsünk szót a szakképző iskolákról, hogy itt miben más, mint az egykor volt szakmunkás képzők.
A szakképző iskola az egy 3 éves képzés, és a legnagyobb különbség az, hogy nem 14 évesen választja a szakmát.
Hanem az ágazat, amiről beszéltünk.
Itt is ágazatot választ, és amikor megvan az ágazat, akkor utána választ szakmát. Ez egy fontos dolog, mert azt látjuk a gyerekeknek a választásánál, hogy sok esetben a régi rendszerben például a bukásoknak a legnagyobb része az a szakmai elméletből volt. Ez azt jelenti, hogy ő nem érezte ott jól magát, nem érdekelte, nem járt be az iskolába, nem járt be orrára, nem érdekelte, nem tanulta. Ezért azt mondjuk, hogy gyere be ágazatba, nézd meg, hogy ott milyen szakmák vannak, nézzük meg, hogy megvan-e a kellő készséged, kompetenciád, ezeket erősítsük, hogyha itt ide való vagy, és utána válasz szakmát. Tehát azt gondoljuk, hogy megalapozottabb lesz a szakmaválasztás, és innen egyszerre ki tud menni duális képzésbe. És hadd mondjam el, hogy nagyon-nagyon jó arányba tudtuk kihelyezni most a gyerekeket, hiszen ez az első, ugye, ahol most a tizedikesek elindulnak erre az irányba. Gyerekeknek 60%-a elment úgy, hogy munkaszerződést kötöttek velük. Ez egy nagyon jó arány. Tavaly vagy a korábbi években, amikor OK és vizsga volt, és a kamara szervezte, ez 47% volt. Tehát ez a 60% nagyon jó arány.
Arról beszéltünk az imént, hogy gyakorlatorientáltnak kell lenni a szakképzésnek, ugye mind a technikumokban, mind pedig a szakképző iskolákban, tehát kevesebb elmélet és több gyakorlat, de azért érdekelne a véleménye, hogy vajon milyen arányban lehet azért mégiscsak elméleti, vagy akár a közismereti tárgyakat megőrizni ezekben az oktatási formákban. És most kérdezem úgy is, mint egykor volt gyakorló középiskolai tanárt, meg úgy is, mint a Klebersberg központ egykori vezetőjét, hogy milyen óraszámban érdemes azért mégiscsak megtartani közismereti tárgyakat, mert lehet, hogy egy burkolónak készülő tanulónál valóban fölösleges a francia felvilágosodást elmélyülten tanítani, de azért azt nem árt megtanítani egész pontosan, hogy majd burkolóként hogyan számolja ki a járólapokat, vagy a csempéket, amikor burkolnia kell, vagy akár hogyan kell kiállítania egy áfás számlát, és az se árt, hogyha mondjuk az áfa mikéntjével is tisztában van. Szóval mennyiben van helye azért az elméletnek a szakképzésben?
A tananyagokat és az órakereteket úgy állítottuk össze, hogy természetesen a gimnáziumi közismereti órakereteket és tananyagokat is néztük, amikor a technikumokról volt szó. Uh-huh. Ebből következik, hogy maga az érettségi az egy az egyben megegyezik a gimnázium érettségivel, és a tananyagok is egy az egyben megegyeznek. Az óraszámok is megegyeznek. Uh-huh. Ez legyen ez idegen nyelvtől kezdve minden. Tehát,
igen.
Úgyhogy ebbe különbség nincs.
Az hát igen, egyéb, mert végül is egy érettségit kapnak ugyanúgy.
Igen. Az egyéb tantárgyaknál azt a 8. és 9. év folyamon próbáltuk a többit besűríteni, de ott is figyeltük, hogy még átjárhatóság legyen. Tehát az a gimnazista, aki 9. meggondolta magát, és hogy nincs jó helye, az még le tud hozzánk jönni, hogy így mondjam, át tud hozzánk jönni a szakképzésbe. És mint ahogy a mi gyerekünk is át tud menni gimibe, hogyha akar, igen, még az elején.
Az
tehát van egy átjárhatóság. A másik, hogy valóban a 3 éves szakképzésnél ott nyilvánvaló, hogy kevesebb a közismereti óraszám, mert hogy a gyakorlati idő valóban jelentősen elviszi. Itt főleg 9. évfolyamra korlátoztuk ezt, és utána mindig azt a tantárgyat próbáljuk erősíteni, amíg az adott szakmánál rettentően fontos. És hát azért, ha már tantárgyakról beszélünk, akkor kicsit hadd beszéljek a alternatív útvonalainkról is, mert hogy ott meg nincsenek tantárgyak.
Igen, ezek a programok, ez érdekes egyébként, talán vegyük is sorra ezeket, ugye itt van rögtön, ugye ezek mind elsősorban a lemorzsolódást próbálják, annak próbálnak gátat vetni. Ugye itt van rögtön a dobbantó program, illetve ebből aztán szintén átjárhatóan a műhelyiskola program, talán erről érdemes egy kicsit részletesebben is beszélni, hogy ez, mert ugye gondolom, hogy most már vannak tapasztalatok ezekről.
Igen, ezt most már 2-3 éve csináljuk, és most már törvényi szinten is most már elkezdtük több iskolába, de a kiteljesedése az fontos, hogy a tanárokat képezzük hozzá, mert itt inkább mentortanárok kellenek, és ez egy egészen más világ. Tehát úgyhogy ezt tanulnunk kell, de nyitottak rettentően az iskoláink erre is. A dobantó programba 550 gyerek kezdte el idén a tanulmányait, tavaly is körülbelül ennyien iratkoztak be. A dobantó azok a gyerekek, akik betöltötték a 16 életévüket, és nem tudták elvégezni az általános iskolát. Ez a program, ez egy rettentő rugalmas program. Ez nem úgy van, hogy szeptemberbe kezdődik, és júniusba ér véget. Itt, hogyha van egy olyan gyerek, aki 16 évét novemberbe tölti be, vagy decemberbe, és többször bukott, nem tudja elvégezni a 8 általánost, akkor ezt már nem érdemes bent tartani a általános iskolai közegben, meggyőződésem. Azt ki kell engedni a mi programunkba, és a dobbantó programba felmérjük az ő kompetenciáit, és egyéni fejlesztéssel, kifejezetten kompetenciafejlesztéssel.
És hogy kerülnek ebbe a szisztémába a gyerekek? Tehát az adott iskolának a pedagógusai figyelik, és aztán ők emelik át ebbe a programba, hát vagy remélem, ők segítenek átkerülni ebbe a programba. Igen. Nem arról van szó, hogy ezek a diákok vagy a szüleik jelentkeznek erre a programra.
Nem, itt ezt az általános iskolának kell tudni, ezért ugye a tankerületeket mindenről tájékoztatjuk, és részletes leírást adunk nekik erről, hogy nekik van ez a lehetőségük, és mindenképpen jó lenne, hogyha élnének vele, mert jó ez az iskolának, és jó ez a gyereknek is. Tehát ők tele vannak sikertelenséggel. Tele vannak olyan rossz érzésekkel, amit az iskola...
Hát folyamatos kudarc élményekkel,
folyamatos kudarc érzény érte őket. De most ebből jó szakembert vagy, de a szakembert kéne azért valahogy egy olyan biztos szakmát kéne nekik adni, amiben ő megtalálja a helyét, a megélhetését.
Meg az örömét is talán.
Hát igen. És ezért gondoltuk, hogy egy olyan programot állítunk össze, ahol nincsenek tantárgyak, mert hogyha kiírjuk a órarendbe, hogy matematika, akkor nem biztos, hogy be fog menni. És ezért van az, hogy itt a mestertől, vagy a mester melletti mentortanártól, amikor például a hidegburkolást tanulja mondjuk egy részszakmánál, akkor gyakorlatilag nem matematikát, hanem magát a gyakorlatnak, az ismeretanyagát.
Klasszikus értelemben inkább ez a mester-inas viszonyt feltételezi, vagy ezt jelenti?
Igen. Tehát úgy van, hogy a dobbantó programban a kompetenciákat fejlesztjük, ez fél év és két év között van. Ezt úgy működik, hogy amikor úgy érezzük, hogy elérte azt a szintet a gyerek kompetenciája, hogy most már szakmát is tudunk neki tanítani, akkor átengedjük a műhelyi iskolába. Tavalyi évben ez úgy nézett ki, hogy körülbelül 500 gyerek volt benne ebbe a dobbantó programba. Fél év alatt 96 gyereket raktunk át a műhelyiskolába, és a másik része még bent van a programban.
És ott már ők szakmát szereznek? Vagy
a műhelyiskolában részszakmát tanulnak. Uh-huh. Például hidegburkolás az egy részszakma, és ott is ugyanez van, amit elmondtam, hogy ott például az adott szakmához szövegismeret, matematikai ismeretek, de csak ami a szakmát Igen. illeti. És akkor, hogyha ő ezt megtanulta, ez is rugalmas. Ez olyan, mint a gépkocsi vezetésünk. Ott is mindig a oktató mondta meg, hogy mehetsz vizsgázni, vagy nem mehetsz vizsgázni, ugyanez. Tehát akár fél év múlva elmehet vizsgázni, de hogyha nem, akkor fél év, egy év, két év múlva. A lényeg az, hogy ő, hogyha kedvet kapott rá, és hogy mondjam, megemberelte magát, utolérte magát, akkor bejöhet akkor a rendszerünkbe, tehát csak akkor. Tehát ő a szakképzőbe, beszámítjuk ezt az évét, tehát elkezdheti már munkaszerződéssel akár a dolgot, és megtanulhatja a rendes szakmát. De neki kell rendelkezni kompetenciákkal ahhoz, hogy szakmát tudjunk tanulni. Vagy hogyha úgy hozza az élet, kimegy a munkaerőpiacra, de már képzetten.
Hát számos újdonság van, az elhangzottakból egyértelművé vált, hogy számos újdonság van az átulakuló, megújuló szakképzés rendszerében. Erről beszélgettünk az elmúlt órában Pölöskei Gábornéval, az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakképzésért és felnőtt képzésért felelős helyettes államtitkárával. Köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm a lehetőséget. Mindenütt kívánok!